Köszöntöm Önöket, a Híradó különkiadását látják. Élőben közvetítjük Orbán Viktor miniszterelnök és Traian Băsescu román elnök találkozóját Tusnádfürdőn, ahol perceken belül megkezdődik a 21. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor záró rendezvénye Közép-Európa, Európa közepe címmel. A fórum előadói Orbán Viktor miniszterelnök, Traian Băsescu román államfő és Tőkés László az Európai Parlament alelnöke. A moderátor Németh Zsolt külügyi államtitkár. A helyszínen ott van kollégánk Baronyi László. Laci, megérkeztek már a vendégek, mit várnak a Szabad Egyetem résztvevői ettől a fórumtól?
Köszöntöm nézőinket Tusnádfürdőről, a Tusnádfürdői sportpályáról, ahol megkezdődik hamarosan az a fórum, amit a tusnányosi rendezvény főműsorának, főprogramjának szántak. Orbán Viktor miniszterelnök meg is érkezett, és ez egy furcsa protokolláris helyzet, hiszen Romániában vagyunk, Traian Băsescu államfőt is ide várják. Gondolom, hogy ez is azt jelzi, hogy ezt a 20 éve működő tábort a Fidesz kezdeményezte, és házigazda szerepet ebben a táborban tulajdonképpen Orbán Viktor láthatna el. Együtt várjuk a fórum megkezdését Gazda Árpád újságíró kollégámmal, aki régóta járogat a tusványosi rendezvényekre. Árpi, szerinted miért jönnek ide az emberek, hiszen itt általában nem csak ezekre a politikai vitákra, előadásokra kerül sor, sok fiatalt is látni, ezrével, tízezrével is vannak esténként itt a koncerteken a pályán.
Azt gondolom, hogy tusványosan, hasznosan érezhetik jól magukat az emberek, ez a rejtélye tusványosnak. Itt általában a sajtó hajlamos arra, hogy csak a politikai részét hangsúlyozza ki tusványosnak, általában a politikusok előadásaiból szoktak beidézni dolgokat, de itt bizony egy időben 7-8 sátorban, 7-8 helyszínen zajlanak olyan beszélgetések, amelyek teljesen hétköznapi közéleti témákról, vagy olyan témákról, például az idei programban, hogy hogyan lehet a vizsgastresszt elkerülni a diákoknak, vagy hogyan lehet a gyászt feldolgozni. Tehát ilyen mindennapi az emberek életében jelenlévő problémák is terítékre kerülnek ezeken a tusványosi táborokon, és amellett remekül lehet szórakozni este, hát hajnalig tart a buli.
Na, éppen ezt akartam kérdezni, elnézést, hogy félbeszakítlak, de ez egy több generációs történet, és most már ugye azt is mondhatjuk, az egyik legstabilabb intézménye a rendszerváltás óta eltelt 20 esztendőben. Alig ha van még egy olyan intézményesült, fogalommá vált mondjuk kezdeményezés, rendezvény, mint a tusványos. Tehát azok, akik elkezdték, most már nem csápolnak feltétlenül a koncerteken. Ezt hogyan oldják meg vajon?
Hát nézd,
a mai fiatalok érkezését, ide vonzását.
Magam is meglepődök azon, hogy ugye mi voltunk 20 évesek, amikor ez a folyamat elindult, és hogy a mai 10-20 évesek is évről évre itt vannak. Nem tudom a rejtélyt megfejteni. Valahogy olyan a hangulata, olyan a szellemisége ennek a helynek, és ennek a tábornak, ennek a rendezvénynek, hogy jól érzik magukat. Tehát az én 16 éves fiam is remekül tud szórakozni ebben a táborban, és ez nagy dolog, hogy tulajdonképpen hidat képez a generációk között ez a tábor.
Családi rendezvénynek is minősíthetjük így a generációváltások miatt. Én legalábbis sok olyan régi tusványozót ismerek, aki most már a gyerekeivel jár ide. Ilyenként tud-e mondjuk a közéleten, a politikán kívül mondjuk más fontos programot, akár generációkon átívelő programot nyújtani?
Tud, hát itt természetesen jönnek a kisgyerekes szülők, a gyerekek számára van ilyen gyerekmegőrző, ahova be lehet adni, ilyen játszóház, ahol a gyerekek...
Elnézést, hogy félbeszakítalak, most itt az történik, hogy igen, megérkezett, itt ment el mellettünk Traian Băsescu román államfő, mostani Közép-Európa, Európa közepe című fórum másik előadója. Most találkoznak a színpadon már Orbán Viktor miniszterelnökkel, és alig hanem hamarosan megkezdődik a fórum. Még egy annyit, Árpi, hogy politikai előadásra várunk itt. Miben különbözhet ez a mostani fórum a tavalyitól, amikor végül is választási kampány volt?
Hát sokban különbözik, hiszen Orbán Viktor személyében Magyarország miniszterelnöke, az Európai Unió 2011 első fél évének a soros elnöke, Traian Băsescu személyében pedig olyan nehéz helyzetben lévő román államfő vesz részt ezen a beszélgetésen, akit ugye igen heves támadások érnek, többek között éppen azért is, mert eljön ide, de hát a gazdasági helyzet nehézségeit nagymértékben magára vállalta az államelnök azzal, hogy a megszorító intézkedéseket ő jelentette be, és mindenképpen rengeteget veszített egy év óta a népszerűségéből Traian Băsescu Romániában.
Tehát számára mindenképpen kockázat, mondjuk az, hogy úgymond olyan törekvéseknek ehhez adja a nevét, amelyek ugye a tusványost jellemzik. Most itt román-magyar viszonyra gondolok. Tavaly itt például autonómia feliratokkal fogadták, most nem látok egyet se, de ilyen szempontból se lehet mindegy. Vajon miért van mégis itt?
Hát ezt majd talán ő el fogja mondani, hogy miért van itt. Én azt tudom mindenképpen mondani, hogy az elmúlt napokban pontosan a Tusnádfürdőn elhangzott kijelentések kapcsán azért eléggé nacionalista hangulatot keltett a román média, tehát egy kicsit ilyen autonómia hisztéria van most itt Romániában, és hát ilyen előhangok után, hogy mégis itt van Traian Băsescu, az mindenképpen bátorsági gesztus részéről, és azt hiszem, hogy ezt értékelni kell, hogy vállalta ezt a kockázatot, és eljött ide. Én nagyon kíváncsian várom, hogy fogja majd az előadásában feldolgozni ezt a helyzetet.
Tulajdonképpen Németh Zsolt külügyi államtitkár tegnapi előadásában is utalt arra, ugye, hogy, és ő lesz itt ennek a beszélgetésnek a mai moderátora, hogy a néppárti közösség az egy olyan ablakot, egy olyan lehetőséget nyit a magyar-román közeledésre, amely mindenképpen kihasználható. Tehát ez a bizonyos politikai közösség, az, hogy a mai román kormánypárt, aminek ugye tudjuk, hogy mentora mai napig is Traian Băsescu román államfő, illetve a Fidesz-KDNP ugyanahoz a politikai családhoz tartozik Európában. Ez vajon felülírhatja ezeket a bizonyos magyar-román feszültségeket, erdélyi problémákat, akár lokális gondokat?
Én azt hiszem, hogy a román kormányzatnak mindenképpen érdekében áll most jóban lenni Magyarországgal, hiszen 2011 első fél évében ugye a magyar kormány, a magyar miniszterelnök látja el az Európai Unió soros elnökségét, azután lengyel elnökség következik, a magyar-lengyel két jó barát talán ebben az esetben a politikában is érvényesül, tehát Romániának Lengyelországba is Magyarországon keresztül vezet az útja, és rendkívül fontos az, hogy a román uniós törekvések megértő fülekre találjanak majd 2011 első fél évében, és itt elsősorban a Schengeni övezethez való román csatlakozásra gondolok, de biztosan nagyon sok más olyan téma is van, amelyekben Romániának érdeke az, hogy jóban legyen Magyarországgal és a magyar kormánnyal.
Most csak természetes, hogy egy csúcstalálkozó szintű rendezvénye, mert ez a fórum az, ahol Magyarország miniszterelnöke, illetve Románia államfője is jelen van, nagy a sajtóérdeklődés. De most térjünk vissza egy kicsit a múltba, hiszen te részt vettél a bálványosi folyamat kezdetén olyan rendezvényeken, amikor azért nem volt ennyi kamera, nem volt ennyi drót, hogy így mondjam, nem volt online hírfolyam, illetve televíziós közvetítés. Szóval mondjuk ilyen szempontból mekkorát ível az a folyamat, amit bálványosi folyamatnak nevezünk, és ami 20 évre tehető most már?
Hát, hogy mondjam, ezzel a bálványosi folyamaton keresztül követni lehet a technika fejlődését is, és egyáltalán a körülmény körülmények drasztikus javulását. Hát én emlékszem, amikor még bálványoson a tábor nevét adó településen szervezték az első találkozókat.
Elnézést, hogy félbeszakítok, tegyük hozzá, hogy ugye ezért van ez a konfúzió, hogy tusványosként emlegettünk itt egy rendezvényt, ami Tusnádfürdőn zajlik, és úgy hívják, hogy Bálványosi Nyári Szabad Egyetem, ez ha jól tudom 1997-ben költözött ide át.
Így igaz, tehát 97-ig Bálványoson rendezték meg ezt a tábort, és hát Bálványoson nemhogy mobiltelefon, jó, mobiltelefon akkor még nem volt sehol, de még vezetékes telefon sincsen, vagy az is iszonyúan nehéz volt azt megoldani, hogy egy telefonos tudósítást le lehessen adni akár Kolozsvárra, akár Bukarestbe, akár Budapestre, úgyhogy még emlékszem olyanra is, hogy Sükös Leventét, a Duna Televízió munkatársát még én vittem autóval be Sepsiszentgyörgyre, ahol meg volt adva egy telefonszám, hogy ott hívják őt fel, és akkor úgy nagy nehezen és nagyon körülményesen sikerült valahogy mégis az anyagot leadni, a szóbeli tudósítást. De hát nyilván ma már itt élő közvetítésben megy, és azt hiszem nem csak a Duna Televízión, hanem több
Román Hír Televíziókon is
az, ami itt fog történni. Tehát mindenképpen sokkal jobb lehetőség van arra, hogy a közvélemény közvetlenül értesüljön arról, hogy végül is mit mondanak itt az előadók.
Na most az is változás mondjuk a régi körülményekhez képest, hogy ez a bizonyos hírverseny az oda vezetett, hogy most már a gyorsaság számít. Ugye gondolom az a bizonyos autós kaland az elég kései hírt jelentett, viszont ebben a hírversenyben nincs olyan érzésed, most újságírói tapasztalatodra appellálnék, hogy valahogy mégse sikerül visszaadni a hangulat. Tehát itt az elején beszélgettünk róla, hogy miért is jönnek ide az emberek. Hogy sokak számára ez egy szellemi műhely, de egy kikapcsolódási lehetőség is, ahol jól érzik magukat, ahol együtt vannak. Szóval vissza tudja adni vajon a sajtó és ez a hírverseny ezt a fajta tusványos feelinget?
Hát az egész tábornak a feelingjét minden bizonnyal nem. Ennek a mai előadásnak, tehát a miniszterelnök és az államfő előadásának viszont valószínű, hogy igen, tehát ha egyszer élő közvetítés, azért az mégis csak alkalmas arra, hogy megmutassa valamennyi televízió nézőnek azt, hogy mi is történik itt. De az egész táborból ez végül is a politikailag legfontosabb esemény, de azért emellett nagyon sok minden történik, és tényleg azoknak az eseményeknek a feelingjét nem képes visszaadni, ezt én magam is tapasztalom. És magam is ahányszor tudósítok, akkor mindig, hogy mondjam, nehéz szívvel állapítom meg. Csak töredéke az, amit el lehet mondani.
Mi az, amit nem lehet elmondani? Mi az, ami érzése szerint hiányzik, és ami mégse illik, vagy nem kerül be az újságokba, a hírfolyamokba, a televíziós műsorokba?
Hát nem tudom, a hangulat, az érzés, az életérzés, a szellemiség, talán ez nehezebb megfogni újságíróilag is, hogyan tükrözzél egy szellemiséget, egy hangulatot. De hát nyilván az van, hogy mivel egy időben sok esemény zajlik, az újságíróknak mindig választani kell, hogy melyikre mennek el, és akkor valószínű, hogy inkább a politikai eseményeket választják.
Azt hiszem, hogy megérkezett közben a mai fórum harmadik előadója is, Tökés László, az Európai Parlament alelnöke. Most éppen őt tapsolja a közönség. Most érkezik fel a színpadra. Ez ugye tulajdonképpen ugyanaz a felállás, mint a tavalyi, amikor először vett részt hivatalban lévő román államfő a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen, de azt hiszem, hogy az is premier, ami most zajlik, azáltal, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként fogadta végül is ezen a színpadon a társakat, akikkel a fórumot végül is levezetik. Ezt kíváncsian várjuk, hogy miről is lesz szó. Köszönöm szépen, Árpi, hogy megosztottad velünk a tusványosi tapasztalataidat, mi pedig azt hiszem, hogy most már hallhatjuk előbb-utóbb azt, hogy mi zajlik a színpadon. Mint említettem, ennek a fórumnak a címe az, hogy Közép-Európa, Európa közepe, kérdőjellel. A fórumot Németh Zsolt külügyi államtitkár moderálja. Ő köszönti hamarosan az itt résztvevő közönséget, a vendégeket,
jó
a tusványos vendégeit.
És a jó reggelt, tusványos mindenkinek!
Nézőit, hallgassuk őket!
Gratulálok a sikeres ébredéshez. Az éjszakai pálinka mennyiség, sör mennyiség úgy látom senkit nem akadályozott meg abban, hogy néhány nagy adag kávéval magát alkalmassá tegye arra, hogy részt vegyen ezen a délelőtti fórumunkon. Nagy tisztelettel szerették köszönteni minden közéleti személyiséget, aki megtiszteli a mostani záró rendezvényét tusványosnak. Nagy tisztelettel köszöntöm a határon túli magyar pártok elnökeit, akik itt vannak velünk. Köszöntöm a nagykövet urat, főkonzul urakat, köszöntök minden közéleti személyiséget. Nem köszöntöm őket név szerint, de nagy öröm számunkra, hogy itt vannak velünk. Tisztelt hallgatóság, a szokásos eljárásunknak megfelelően azt szeretnénk kérni, hogy a kérdéseket írásban fogalmazza meg mindenki, mert nem lesz mód a szóbeli kérdések feltételére. Az írásbeli kérdéseket pedig a szervezőknek kérem odaadni. Anikó, gyere, mutasd meg magad, légy szíves itt a színpadon, hogy milyen egy szervező. Tehát ilyen színű pólókban, piros pólóban, gyere egy kicsit följebb. Ilyen színű pólókban lévő szervezőknek lehet odaadni a kérdéseket, és őket pedig szeretném kérni, hogy ide a színpadhoz Répás Zsuzsának juttassák el. Szeretném azt is jelezni, hogy akit megszomjazik, akit megsüt a nap, hátul vizet kaphat. A keverőpult melletti sátorban van víz, onnan mindenki vételezhet magának vizet. És azt is szeretném jelezni, hogy a tolmácsberendezést, aki igényelni akar, az közvetlenül itt a színpad mellett jobb kéz felől tolmácsberendezéshez is hozzájuthat. Azok a magyarországiak, akik még nem tudnak jól románul, azoknak ezt ajánlom. Hölgyeim és uraim, tisztelt tusványos! Tavaly találkoztunk ugyanebben a felállásban utoljára, ugyanebben az időben, ugyanilyen csodálatos napsütésben, de tavaly óta nagyon sok változás történt országaink életében, illetőleg a színpadon jelenlévőknek az életében is, ami azért óhatatlanul kihat mindannyiunknak a hétköznapjaira. Nagy örömömre szolgál, hogy Románia elnökét, Basescu urat a tavalyi találkozó óta újra választották, szeretnék gratulálni ő neki ehhez. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét szintén újra választották Magyarországon. Noha Orbán Viktornak kellett egy kis szünetet tartania az elmúlt 8 esztendőben, de bízunk abban, hogy ez a harci erejét csak fokozta. És Tőkés László püspök urat, európai parlamenti képviselőt pedig az Európai Parlament alelnökévé választották. Gratulálunk, püspök úr! És nagy örömünkre szolgál, hogy püspök úr mögött nem pusztán az Európai Néppárt, hanem a Fidesznek, illetőleg nagy öröm, hogy az Erdélyi Magyar Összefogásnak és román testvérpártunknak, a PDL-nek a támogatása is ott volt, amikor újra választották. Azt gondolom, hogy ezek eléggé jelentős változások, és szeretnénk, hogyha ezek a változások, ezek nem következnének be minden évben, tehát a következő alkalommal nem feltétlenül számítunk ilyen változásokra, de azért azt gondolom, mindenki levonhatja ebből, amit idáig elmondtam, hogy érdemes tusványosan előadást tartani. A mai délelőttünknek a témája Közép-Európa közepe. Közép-Európa közepe, azt gondolom, hogy erről nagyon sok minden juthat sokunknak eszébe, talán az, hogy Orbán Viktor első útját Varsóba folytatta néhány héttel ezelőtt, mindig egy fontos jelzés, és a második közép-európai útját hova folytatta Orbán Viktor? Romániába. A második regionális útja itt van, Romániában, Erdélyben. Mit beszélünk annyit Közép-Európáról? Miért ez a címe ennek a mostani délelőttünknek? Azért, tisztelt Tusványos, mert úgy gondoljuk, hogy Közép-Európa előtt egy nagy jövő áll. És ezen belül a magyar-román kapcsolatok előtt úgy gondoljuk, hogy egy nagyon komoly ablak nyílik ki ezekben a hetekben, és kérdés, hogy képesek leszünk-e kihasználni a megnyíló lehetőségeket. Ehhez igazán mi Tusványoson szerényen azt mondhatjuk, hogy egy dolog szükséges, hogy fölismerjük, hogy Közép-Európa igazi közepe nem pusztán Magyarország és Románia, hanem Tusványos. Tusványosnak a szellemisége az igazi közepe Közép-Európának, és ez az a gondolkodás, ez az a szellemiség, amiből Közép-Európa, a magyar-román kapcsolatok újjáépülhetnek. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném megadni elsőként Tőkés László európai parlamenti alelnöknek a szót. Püspök úr, tiéd a szó, parancsoljál.
Köszönöm szépen a szót, levezető elnök úr. Saludku drag domnule președinte, szeretettel üdvözlöm Orbán Viktor miniszterelnök urat, polgármester urat, aki történetesen a Magyar Polgári Pártnak a színeiben vezeti Tusnádfürdőt. Domnule președinte, vă mulțumesc în prealabil pentru sprijinul dumneavoastră la alegerea mea ca vicepreședinte al Parlamentului Europei. Vă mulțumesc! Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim! Az árvízi helyzet, az árvízi helyzetben lévők iránti együttérzésem kifejezésével kezdem beszédemet. Erről az jutott eszembe, hogy Krisztus Urunk lecsendesítette a háborgó tengert, előbb Magyarországon, majd Lengyelországban, egy időben Lengyelországban, Szlovákiában, utóbb pedig Romániában tört ránk az árvíz, és természetes érzéssel, szolidaritással siettünk a bajba jutottak, a katasztrófa sújtott területek segítségére, mi magunk is, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és szövetségesei ezt tettük, de hadd bővítsem ezt az árvízi helyzetet metaforává. A katasztrófa sújtotta területekhez hasonlóan kommunizmus sújtotta országokban élünk, becsületére váljék, elismerésemet fejezem ki Összészkú elnök úrnak, hogy a Tiszmanyánú jelentés megrendelése által éppen Románia csatlakozását megelőzően rámutatott a kommunizmus bűneire. A kommunizmust és a posztkommunizmust nyögjük immár 20 esztendeje. Helyre kell állítanunk országainkat, mint árvíz után a lesújtott településeket. Meg kell találnunk a kiutat katasztrófa sújtotta helyzetünkből, meg kell találnunk a felemelkedés és a gyógyulás, a társadalmi gyógyulás útját, ezen fáradozzunk mindannyian. A címben azt olvassuk, hogy Európa közepe. Sajnos mi még Európa peremén vagyunk, sőt, rövid ideig tartó felemelkedés után visszavetett bennünket a posztkommunizmus Európa perifériájára. Ezt tapasztalhattam tegnap Hargita, Kovászna megye útjain haladva, milyen útviszonyok vannak még mindig 20 év után, még mindig óvnunk kell az autónkat, de azt is láthatjuk, hogy az Albert Tibor által vezetett Tusnádfürdő fejlődésnek indult. Kerüljünk vissza Európába, kerüljünk vissza Európa közepébe, mondom, a címben megfogalmazott célnak és eszménynek megfelelően, a leszakadás állapotából Európa közepére. Ehhez az szükséges, hogy 20 évvel a vasfüggöny lebontása után azt a mentális vasfüggönyt is lebontsuk, amely elválasztja nyugatot és keletet, amely nagymértékben a mi elménkben húzódik. És miután lebontottuk ezt a mentális vasfüggönyt, folytassuk a rendszerváltozást. Erre indít bennünket a 20. évforduló. Ezt próbáljuk cselekedni, közösen keresve az utat. Erről szól a tusnádfürdői, tusványosi, bálványosi folyamat, mely szintén túlhaladott 20. évfordulóján. Íme gratulálok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, 20 év után újból kormányon van Tusványos. És a rendszerváltozás folyamatának meghatározó vonatkozása az, hogy újból Európában van Románia és Magyarország. Ezt így foglalhatnám össze, együtt Európában. Mikor fogunk már összefogni, kérdezi Ady Endre, mikor mondunk már egy nagyot, mi elnyomottak, összetörtek magyarok és nem magyarok, ki ne ismerné ezt a híres verset és verssorokat. Igen, együtt Európában és nyílt kártyákkal. Autonóm gondolkozású politikusok, autonóm személyiségek, autonóm gondolkozású tusnádfürdői tábor és szabad egyetem. Nyílt kártyákkal. Annak idején a Securitatét ez zavarta meg 89-ben, hogy én mindig nyíltan kimondtam a véleményemet, ők pedig mindig azt hitték, hogy mindenki hazudik. De a román nacionalisták is abban tévednek, hogy azt hiszik, hogy mi mindig Erdélyt el akarjuk venni, és csak áltatjuk őket, közben eszünk ágában sincs ez, és ezért nyílt kártyákkal játszunk, és nyílt lapokkal mondhatjuk meg egymásnak azt, amit meg akarunk osztani egymással. Nem vagyunk hamis kártyások, és ne játszunk hamis kártyákkal. És akkor ebben a szellemben mondjuk azt, hogy folytassuk a rendszerváltozást. Gratulálok a rendszerváltozás terén elért eredményekhez. Gratulálok Orbán Viktornak, a vendéggel kezdem, utána Traian Băsescu elnök úrral folytatom. Gratulálok azért, hogy kétharmados győzelmet arattak, és valóságos forradalom ment végbe a szavazókülkékben. Belekezdhettek az alkotmánymódosítás munkájába. Elkezdték az elszámoltatás, a korrupció ellenes harcot európai szellemben. Meghozták a banktörvényt a gazdasági önrendelkezés kivívása érdekében. Az IMF-nek megköszönte Orbán Viktor, hogy támogatást nyújtott a bajban, de ugyanakkor az ország szuverenitásából nem enged, mert ahol nincs önrendelkezés, ott nincs szuverenitás. Bevezették a nemzeti együttműködés rendszerét, és hadd tegyem hozzá rögtön a közép-európai együttműködésben gondolkoznak. Nemrég újjáélett a visegrádi négyek együttműködése nem könnyű partnerekkel, mint például Szlovákia. Nagyon nagy előrelépés. De íme itt van Romániában Orbán Viktor és Németh Zsolt, hogy most csak őket említsem. És Romániával soha nem volt ilyen jó viszonyunk, viszonya Magyarországnak, mint éppen most. Emlékezzünk vissza, 10 évvel ezelőtt Nösztászé úr csak Vásárhelyen volt hajlandó találkozni Orbán Viktorral, és a státustörvényt is sokallották. Most pedig egyszerre adják meg a román és a magyar állampolgárságot a határon túlra szakadottaknak. És ezzel már is rátérek arra, hogy kifejezzem őszinte elismerésemet Traian Băsescu elnök úrnak, a mi államelnökünknek, aki a kommunizmus ellenes harcban oly fontos eredményeket könyvelhet el, már említettem az előbb, és most az Európai Néppárt megbecsült tagja az a párt, amelyből ő is vétetett, és együtt vannak, együtt erősítik Európa legnagyobb politikai erejét, az kereszténydemokrata gyökerű Európai Néppártot, és a korrupció ellen. Én tudják meg, hogy nem Frundával tartok, hanem Băsescuval. A korrupció elleni harcban láttuk azt a kommunizmusra visszavezethető küzdelmet, mely a fedhetetlenségi ügynökség ügyében folyik. Mi magyarok szerintem tapsunkkal fejezhetjük ki, hogy az elszámoltatás hívei vagyunk, és ellene vagyunk a kommunista gyökerű korrupció minden formájának. Nos, nem akarom túlzásba vinni az elismerő szavakat, az érdekegyesítéssel folytatom. Íme a néppárt keretében, szomszédos testvérnépként, Ady Endre szellemében a közös érdekérvényesítésre helyezem a hangsúlyt. Ez jelentheti a rendszerváltozás érdemi folytatását két posztkommunista országban, itt, Európa közepén. Azt nézzük, ami összekapcsol bennünket. Először is a román és a magyar érdekek közös képviseletét valósíthatjuk meg európai, nemzetközi szinten a román-magyar, magyar-román megbékélés jegyében. Erre utal a határon túli románok és magyarok iránti különleges gond. Nekünk is szívügyünk a moldvai románok, vagy a timokvölgyi szerbiai románok, vagy az ukrajnai románok ügye és jövője, mint egy 23-25 millió román sorsáról van szó Európában. De ugyanígy mondhatom Antal József szellemében, hogy 13-15 millió magyar sorsáról, jövőjéről van szó a Kárpát-medencében, közép-európai térségünkben. Szívügyünk, hogy együtt képviseljük és egységesen képviseljük a magyar nemzet és a román nemzet, a román nemzet és a magyar nemzet ügyét. Aztán közös ügyeink olyanok, mint a közös agrárpolitika, vagy a Duna stratégia, vagy a határmenti régiók fejlesztése, de soroljuk ide a bővítési politikát is. Nekünk is fontos, hogy Moldva ne a hátsó kapun jöjjön be Európába, ahogyan bírálják Băsescu elnök urat, hanem egyenes úton jöjjön Európába. Történetesen európai alelnökként én Reám osztották, Jerzy Buzek elnök urral nem régen találkoztam, Reám osztották a kelet-európai partnerség, a kelet-európai partnerséghez csatlakozó országokkal való kapcsolattartás ügyét. Különösképpen szívemen viselem ezen belül Moldova kérdését. Aztán közös ügyünk, hogy ne a megszorítások politikáját folytassuk, hanem szociális téren is rendszerváltozás történjék. Az emberek miért nem lelkesednek Európáért, ha nem lelkesednek? Miért nem lelkesednek a rendszerváltozásért? Még olyan is van, aki visszasírja Ceausescut vagy Kádár János rendszerét, mert nem tart lépést a gazdasági, szociális változás az ideológiai rendszerváltozással. Ezért nagyon fontos, hogy azt a példát kövessük, amit az előbb említett banktörvény is megtestesít, és hiszem azt, hogy önállósodnak perifériára szorult országaink, és elfoglalják helyüket ezen a téren is a szegénység és a kirekesztettség elleni európai esztendőben. Ők mindannyian elfoglaljuk méltó helyünket Európában. Aztán ott van a környezetvédelem ügye, azonos vízgyűjtő területen vagyunk, Duna-Tisza vidéke, ott van a cián alapú bányászat kérdése, példás román-magyar összefogás alakult ki ezen a téren, még ha nem is teljes az összefogás, még hogyha nem is tudtuk rendezni ezt a kérdést közös akarattal, de mélyebben nem akarok belemenni, mert tiszteletben tartom mindenkinek az álláspontját ezen a téren, a magyar és a román álláspontot egyaránt. Aztán itt van végül, de nem utolsó sorban a nemzetpolitika és a kisebbségpolitika. Lehetetlen, hogy a kommunizmus megbukott, de a nacionalizmus nem bukott meg. A nacionalizmusnak is meg kell buknia, a nacionálkommunizmusnak is meg kell buknia, hölgyeim és uraim, szükség van a nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai rendszerváltozásra, itt, ahol annyi náció él együtt, és ahol már 90 éve, amikor Ady Endre írta 100 éve, a kalitkás seregély fiók, a Kárpát-medence, a Duna mente sok-sok kisebb, nagyobb népe. Ezen a téren én a délszláv rendezési tervekre utalok vissza, ezzel sokat foglalkozott mind a magyar, mind a román külpolitika. Az atiszári tervre gondolok, hogy ne soroljam a Daytoni egyezményt, vagy a Carrington tervet, amelyek mind arra azon alapulnak, hogy önállóságot, önrendelkezést, autonómiát biztosítsanak a délszláv térség nációinak, a makedónoknak, az albánoknak és társaiknak. Nos, és a koszovóiaknak természetesen. Nos, az autonómiáknak ez a rendszere biztató eredményeket ígér, habár még távol állunk attól, hogy elértük volna azt, amit az európai rendezési tervek célul tűztek ki. Ezzel kapcsolatban külön kihangsúlyozom az átiszári tervnek azt a megvalósítását, hogy Észak-Koszovóban a szerbeknek autonómiát biztosítottak, és ez egyik pillére a koszovói rendezésnek. De hadd idézzem 2005-ből Traian Băsescu elnök úr kijelentését, hogyha tévednék, akkor fog helyesbíteni engem, akkor azt mondta, hogy a koszovói rendezésnek az útja az autonómia megadása, és nem a területi elszakadás. Hadd tegyem hozzá, hogy ugyanakkor azt is mondta, hogy ez nem lehet precedens, tehát a koszovói helyzet nem azonos a székelyföldi helyzettel. Ez az ő álláspontja. Nos, folytathatom az egészet azzal, hogy Băsescu elnök úr szintén meghirdette, még régebben, mint Orbán elnök úr, miniszterelnök úr, román alkotmánymódosításnak a tervét. És ennek keretében egy bizottságot is kiküldött, amelynek az a feladata, hogy Románia állami berendezkedésének a modelljét elkészítse. Ezen bizottság munkájával kapcsolatban nem bocsátkozom részletekbe, a bizottság egy federális államberendezkedés, egy szimmetrikus regionalizmuson alapuló berendezkedés, egy aszimmetrikus regionalizmuson alapuló berendezkedés és a megyerendszer továbbfejlesztésén alapuló berendezkedést ajánlott figyelmébe a megrendelőnek, az államelnöknek, a megbízónak. Nem akarok állást foglalni egyik mellett sem, de nyilvánvaló azon berendezkedés pártján állunk mi magyarok, amelyek autonómiát biztosítanának, nagyobb fokú önállóságot biztosítanának a romániai magyaroknak. Ebben a szellemben azonnal a végére érek, köszönöm a türelmüket, ebben a szellemben visszautalok arra a 2008-ban született levelünkre, amelyet a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács nevében írtunk. Tóró T. Tibor volt a megfogalmazója ennek. Az akkor Bukarestben megrendezett NATO csúcstalálkozóhoz intéztük a levelet, és a NATO tagországaihoz, amelyben azt a véleményünket fejeztük ki, hogy a térség stabilitása és biztonsága szempontjából a leghelyesebb volna többek között a Grossféle jelentés, illetve az ezen alapuló Európa tanácsi határozat érvényesítése. Amíg nem rendezzük a kárpát-medencei magyar kisebbségi közösségek helyzetét, addig ez mind biztonság és stabilitás beli kockázatot jelent. Természetesen mi békés nép vagyunk, és békés kisebbségek, hál' Istennek, nem hasonlítható ebből a szempontból sem a délszláv térség egymással hadakozó népeihez a magyarság. Mi békés úton harcolunk a magyarság kulturális és személyi elvű, valamint területi autonómiájáért szerte a Kárpát-medencében egy kiterjedt autonómia rendszer jegyében. Hölgyeim és uraim, mindenek előtt az eurotranszilvanizmus jegyében Erdélynek egy olyan fajta regionális önállóságát tudjuk elképzelni, mint mondjuk Moldova vagy Havasalföld önállóságát, egy aszimmetrikus regionalizmus szellemében, de el tudjuk képzelni egy közigazgatási önállóságát mondjuk Bánságnak és Dobrudzsának és különféle romániai területeknek, de a Székelyföld területi autonómiáját is ebben a keretben tudjuk elképzelni, így gondolunk Párciumra is. És végül azt mondom, hogy ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk, ne csak beszéljünk az autonómiáról, hanem a párbeszédet tovább kell folytatni ebben a tárgyban. Köszönjük, hogy a Magyarországgyűlésnek a nemzeti összetartozásról szóló törvénye kimondja hogy támogatják a határon túli magyarok autonómia törekvéseit. Erre kérjük Băsescu elnök urat is. Románia szuverenitásának az 1000%-os tiszteletben tartása mellett szeretnénk, hogyha mi magyarok nagyobb beleszólást kapnánk, nyernénk a saját ügyeinkben. Ez egy demokratikus önrendelkezési jog Európa minden népe számára. Erre tart igényt a magyarság is. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja meg mindnyájukat.
Köszönöm szépen, püspök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian egy nagyon komoly, hosszú, rendszerbeszedett listáját ismerhettük meg a magyar-román közös érdekeknek püspök úr előadásából. Ha figyelembe vesszük, hogy ezek nagy része az Európai Unió keretei között lesz érvényesíthető, és ha azt is figyelembe vesszük, hogy jövőre, január 1-től Magyarország adja az Európai Unió elnökségét, majd ezt követően a lengyelek adják, akkor valóban egy nagyon fontos időszak következik Közép-Európa történetében. Közép-Európa éve lehet 2011, hogyha ezeket a közös érdekeket képviselni tudjuk, meg tudjuk valósítani. Néhány nappal ezelőtt itt Romániában bejelentették, hogy kihantolták a Ceausescu házaspárnak a tetemeit. Én azt gondolom, hogy igazán, amiről itt püspök úr beszélt, arra irányítja rá a figyelmet, hogy nem a biológiai kihantolás, hanem a kommunizmus szellemének a jelenléte az igazi probléma itt Közép-Európában. A nagy kérdés, hogy képesek leszünk-e a korrupcióval, a szegénységgel, a szociális közönnyel az elkövetkezendő években megküzdeni. Erről kérném meg, fejtse ki gondolatait Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Jó napot kívánok! Én is tisztelettel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy idén is itt lehetek ebben a táborban. Ez a jelenlét, ez független attól, hogy az ember éppen ellenzékben van, vagy választásokon győztes pártot vezet. Elvileg egy választási győzelem az csak arról szól, hogy az embernek a munkája változzon, meg ne ő saját maga. Ezért köszönöm szépen a meghívást, és Zsolt örömmel jöttem az idén is. Ráadásul örülök annak, hogy Băsescu elnök úrral együtt ülhetek itt a pulpituson. Önök nyilván tudják azt, hogy közöttünk egy kifejezetten szívélyes, politikában barátunak mondható személyes kapcsolat áll fönn, de ráadásul a román-magyar viszony is a szokásosnál jóval pozitívabb ebben a pillanatban, és ez a jó viszony most őszinte, mert érdekekből táplálkozik. Eddig persze a tábor mai témájának a címe az Közép-Európát idézi, de eddig az volt a szokás, hogy mi magyarok arra is felhasználjuk ezt a tábort, hogy szembenézzünk a legnehezebb gondjaikkal, és beszéljünk arról, hogy milyen helyzetben is vannak a magyarok, általában mi lesz velünk a 21. században. Ezért én ott fogom folytatni, ahol Tőkés László abba hagyta, csak egy tágabb összefüggésrendszer vizeire szeretnék evezni, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy mi lesz velünk magyarokkal, egyáltalán mi lehet velünk magyarokkal a 21. század következő 2-3 évtizedében, összekötve persze sorsunkat a románokkal, ahhoz pontosan meg kell értenünk, hogy mi történt az elmúlt évtizedben, a 21. század első évtizedében, és én, ha megengedik, erre nézve szeretnék néhány megjegyzést tenni. Azt mindannyian láttuk, hogy ennek az évszázadnak az első évtizedében tektonikus erejű világmozgások történtek, a változások üteme és hatása pedig viharos. Persze Önök elsősorban tévéhírek formájában kapnak erről tudósítást, ilyeneket hallhatnak, hogy a kínai gazdaság szágult, az egész világ, az egész nyugati világ válságban van, miközben Indiában, Kínában 5-10%-os gazdasági növekedés van. Olyan híreket kapunk, hogy az euró az recseg, ropog. Olyan híreket kapunk, hogy Amerika-európai elkötelezettsége a gazdasági érdekek miatt most másképp mutatkozik, mint korábban. És az ember ritkán gondol arra, hogy ezek a hírek, ezek mind összefüggnek az ő személyes sorsával. Márpedig így van. Ezek a hírek összefüggenek a mi személyes sorsunkkal és a magyarok 21. századbeli esélyeivel. És ezek a hírek mind a mi munkahelyeinkről szólnak. Arról szólnak, hogy lesz-e nekünk munkánk, elő tudunk-e állítani olyan termékeket, amelyeket a világban megvesznek, olcsóbban tudjuk előállítani, mint másokat, vagy jobb minőségben tudjuk, tudunk-e olyasmit, amit a világ más részein a többi ember nem tud, vagy pedig, úgy, ahogyan a hírekből szinte tapinthatóan ez kiolvasható, egyre hátrább és hátrább sorolódunk, nem csak mi magyarok, hanem egész Európa a világ nagy erőközpontjai mögé. Ha meg akarjuk érteni, hogy mindez miért történik, akkor érdemes azt fölidéznünk, hogy valójában a nyugati típusú kapitalizmus került válságba az elmúlt 10 évben. Ezt a politikusok nem szeretik kimondani, az üzletemberek még kevésbé, de valójában nem átmeneti pénzügyi zavarokról van szó, hanem annak a rendszernek egy nagyon komoly válságáról, amelynek a jegyében az elmúlt 100-150 évét élte Európa. Az történt, hogy a spekulatív pénzmozgások azok előnyt kaptak a munka és az értékteremtéssel szemben, és a termelő kapitalizmus helyett egy spekulatív kapitalizmus jött létre az elmúlt néhány évtized eredményeképpen, aminek következményeivel most szembesülünk. Az a gondolkodásmód Európában, hogy a piac majd önmagától el fogja hozni a jólétet, meg az igazságosságot is, az állam pedig jobban teszi, ha távol tartja magát a gazdaságtól, ez a gondolkodásmód csődbe vitte a nyugati civilizációt. Gondoljanak arra, hogy egy évvel ezelőtt még eretnek dolognak számított volna megkérdőjelezni a piac mindenhatóságát, ma pedig egyáltalán nem tabu többé arról beszélni, hogy hogyan kell az államnak nagyobb szerepet vállalnia, sőt, ma már azt is mindenki látja, hogy az összeomló nyugat-európai és amerikai gazdaságot valójában az államok, a kormányok és a politikusok mentették meg a teljes összeomlástól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arra a kérdésre választ kell adnunk, hogy mi történt. És itt azért nem gazdasági összefüggésekről van szó egyszerűen, hiszen ezek a gazdasági elméletek olyan jól mutattak eddig a tankönyvekben. Sőt, ma is olyan jól mutatnak, logikusak és meggyőzőek, mégis kis hián maguk alá temették az egész nyugati civilizációt. Azzal a ténnyel kell ismét a nyugati világnak szembesülnie, hogy a sikeres kapitalizmushoz, ez a sikeres nyugat-európai társadalmi rendszerhez nem csupán szabad és hatékony piacra van szükség, hanem morális alapok is kellenek. Morális alapok, amelyek valaha Európában tulajdonképpen az istenhitből származtak, időközben, ahogy a világ alakult, a felvilágosodás teret nyert, valójában istenhit helyett egyfajta magatartási kódexé váltak. De ettől még, hogy a szellemi hátterüket, a spirituális hátterüket részben elvesztették, ezek a magatartás kódexek ettől még erősek maradtak. Bizonyos erkölcsi megfontolások, bizonyos morális kérdések, bizonyos morális állítások érvényesültek az elmúlt 50-60 évben. Az a megfontolás, hogy a hentes nem adhat el romlott húst, az valójában ennek a szabályrendszernek a következménye, mint hogy az is teljesen természetes volt egy ideig, hogy egy bank nem ad olyan hitelt a hitelt kérelmezőnek, amiről előre lehet tudni, hogy a végén, miután már ingét gatyáját ráfizette, a végén nem fogja tudni visszafizetni, és azt is elveszti, ami a fedezete volt a hitelnek, adott esetben a fedelet, az otthonát a feje fölül. Ez eddig nem volt lehetséges. Hosszú időn keresztül bizonyos magatartás kódexek, erkölcsi megfontolások megakadályozták a kapitalizmust abban, ezt a gazdasági rendszert abban, hogy ilyen torzulásokon menjen keresztül. Ma szomorúan, de le kell vonnunk azt a következtetést, hogy a kapitalizmus eltávolodott ezektől az értékektől, minél több szabadságot kapott a saját profit megfontolásainak érvényesítésére, minél nagyobb távolságot harcolt ki magának az államtól a piac, annál inkább elporlatt és semmivé lett az alapot biztosító morális kötőanyag. A rendszer fönntarthatóságát garantáló kölcsönös erkölcsi megfontolások, a hasznos és szükséges korlátok átadták a helyüket a gátlástalanságnak. Ez vezetett oda, ahol ma a nyugati civilizáció és gazdasági rendszer tart. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, beteg dolgok történnek ma a világgazdaságban. Ma már az is elfogadott magatartás, amikor olyan fogadások cserélnek gazdát a tőzsdéken és a piacokon, amikor a spekulánsok azt próbálják megtippelni, hogy egy adós milyen valószínűséggel megy csődbe, és arra alapoznak haszonszámításokat, hogy egy-egy cég értéke hogyan csökken, milyen ütemben semmisül meg. Nyilvánvaló, hogy hosszú ideig ez a rendszer már nem tartható fönn. Azonban reményt ad a rendszer újragondolására az, hogy a sokk, amelyet elszenvedett a világ, az óriási erejű volt. Szívinfarktusszerű. És az ember, ha egyszer szívinfarktus kap, akkor ráérez arra, hogy át kell gondolni az egész életét. És azt gondolom, hogy a nyugati társadalmak is most ehhez az állapothoz érkeztek. A szívinfarktus után át kell gondolniuk az egész életüket. Mi fontos, mi nem fontos. Minek kell megváltozni ahhoz, hogy az első szívinfarktust ne kövessék újabbak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az első ilyen tanulság, aminek a levonásához, mintha hozzákezdtek volna az európai államok, az az, hogy jól láthatóan az ideológiai kérdések háttérbe szorultak. Bármilyen meglepő, az ideológiák valójában az értékek ellen hatottak az elmúlt néhány évtizedben. Ezért nekünk most nem rendszerré szervezett ideológiákra, hanem bizonyos elemi erkölcsi értékek rehabilitálására van szükségünk, és úgy látom, hogy ez a világban lassan meg is indult. Itt van ennek a bankadónak az ügye. Én a legkevésbé sem szeretnék a bankellenes harc segevarája lenni az európai szintéren, ugyanis én pontosan tudom, hogy bankok nélkül nincsen gazdaság, stabil pénzügyi rendszer nélkül nem működik a világ, tehát nekünk szükségünk van erős, komoly és felelős pénzintézetekre. De az sem megy, hogy mikor baj van, akkor állandóan csak az állampolgároktól kérünk közreműködést, csak tőlük várjuk az áldozatot, lassacskán már csak onnan akarjuk elvenni a pénzt, ahol nincs, onnan, ahol van, onnan meg nem. Meg kell ezt fordítani, onnan is el kell venni valamennyit, ahol van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindaz, amiről most beszéltem, egy nagyon komoly átrendeződéssel jár a világhatalmi térképeket illetően is. Az a helyzet, hogy az elmúlt 20-30 év kapitalista torzulásának az eredményeképpen más Európától különböző területek viharos gyorsasággal emelkedtek föl, mert ők ragaszkodtak bizonyos értékekhez. Ilyen Kína, ilyen India is, vannak még jó néhányan. Tulajdonképpen Európának szembe kell nézni azzal a helyzettel, hogy vissza fog kerülni. Tehát a nyugati világ, a mi civilizációnk vissza fog kerülni a világ gazdasági térképén arra a helyre, ahol 150 évvel ezelőtt volt. Az a helyzet, hogy a világ teljes össztermékének 50%-ot meghaladó részét azt a mi civilizációnk állítja elő, még a többiek ennél kevesebben járulnak hozzá, ez meg fog szűnni. Nem kell ehhez jósnak lenni, elég, ha az ember a számokat alaposan tanulmányozza. Tehát arra kell készülnünk, hogy a mi, mondjuk úgy, hogy keresztény gyökerű civilizációnk a világ nemzeti össztermékének kevesebb, mint felét fogja előállítani a következő 1-2 évtizedben. És mások meg fognak bennünket előzni. Ezért Európának átgondolt lépéseket kell tenni a lesüllyedés ellen. Ez látszólag csak ilyen gazdasági kérdésnek tűnik, de én még nem láttam olyan átrendeződést a világtörténelemben, olvasni sem olvastam olyanról, ahol a világméretű gazdasági erőviszonyok ilyen méretű megváltozását ne követte volna politikai és katonapolitikai átrendeződése is a világnak. Ezek komoly és súlyos dolgok. Ezekkel őszintén szembe kell nézni. Ezért Európának valamit ki kell találnia annak érdekében, hogy ez a süllyedés, ez ne legyen drasztikus. Elviselhető legyen, és megálljon egy bizonyos ponton, és Európa, illetve a mi keresztény gyökérzetű civilizációnk elfoglaljon egy olyan helyet a világ gazdasági, katonai térképén, amely biztonságot és jólétet, vagy legalábbis ennek az esélyét nyújtja a számunkra. Ma ezért kell harcolnunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez pedig magával hoz néhány nagyon kényes kérdést, amelyeket én most csak érinteni szeretnék. Így érkezünk meg Közép-Európához. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha Európa nem akar még tovább süllyedni, akkor valamilyen módon ki kell egyeznie a szintén keresztény gyökerű, de Európához még nem kapcsolódó, vagy ahhoz csak lazán kötődő nagy területekkel. Ne kerteljünk, itt Oroszországról van szó. Nyilvánvaló, hogy Európának meg kell találnia az oroszokkal való sajátos együttműködés rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy az orosz gazdaság potenciája összekapcsolódjon az európai gazdaság potenciájával. Ezt Közép-Európának döntő kérdése. Mert nekem nem tisztem Basescu nevében beszélni, elegendő, ha a magyar történelmi tapasztalatokra hivatkozok, ez egy rendkívül veszélyes kényszer. És itt Közép-Európának nagyon határozottan kell megfogalmazni az érdekeit. Mert miközben elfogadhatjuk, hogy a civilizációknak szüksége van arra, hogy nagyobb legyen, kiegészüljön mondjuk az orosz gazdasági térséggel, miközben el kell ismernünk, hogy óriási jelentősége lesz a következő 20 évben annak a ténynek, hogy az oroszok keresztények, aközben mindez nem történhet meg úgy, hogy ez maga alá gyűrje Közép-Európát. Közép-Európa sokszor vált ütköző zónává. És most ennek az új, nagy elrendeződésnek úgy kell megtörténnie, hogy Közép-Európa nem lehet ennek áldozata. Nem lehetünk közben kiszolgáltatottak. Nem lehetünk játéktér, és nem lehetünk ütköző zóna. Tehát a közép-európai államoknak a következő néhány évben nagyon szorosan kell együttműködniük, hogy egy ilyen nagy átrendeződés közepette a saját közép-európai érdekeiket meg tudják védeni. Ezért együtt kell működnünk Romániával, együtt kell működnünk a visegrádi államokkal, együtt kell működni Horvátországgal, Szerbiával, és sorolhatnám tovább. Ezek közös közép-európai érdekek. Itt olyan érdekeket tudunk megnevezni, mint például energiabiztonság kérdése. Olyan érdekeket tudunk megnevezni, mint közlekedésfejlesztés. Olyan közös közép-európai érdekeket tudunk megnevezni, mint pénzügyi finanszírozás. Az sem megy a végtelenségig, hogy Közép-Európát és Közép-Európa fejlesztését egyfolytában mások finanszírozzák. Másoknak van fejlesztési bankjuk, amely Közép-Európában működik. Másoknak van valuta alapjuk, amely nekünk ad hiteleket. Nekünk is létre kell hozni a saját pénzügyi eszközrendszerünket annak érdekében, hogy a nagy közép-európai ügyeket egyfajta közép-európai fejlesztési bankon keresztül mi magunk is fejleszteni tudjuk. Ezek fontos, pragmatikus közép-európai érdekek. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyjából ebben az összefüggésben helyezi el a magyar kormány a közép-európai térségről való gondolkodást, és ebben az összefüggésben értelmezi a románokkal való magyar-román kétoldalú kapcsolatrendszerünket is. Tudom, hogy talán Basescu urat kevésbé érdekli ez, de mégis Magyarországról is kell szólnom néhány szót. Úgyhogy egy kis türelmet kell tőle kérnem. Mégiscsak tartozunk egymásnak névi számvetéssel. Először is Magyarországon történt egy kétharmados forradalom. Először sokan azt hitték, mikor ezt mondtam, hogy viccelünk. Most már nem hiszik. A helyzet az úgy áll... A helyzet az úgy áll, hogy egy korszaknak véget vetettünk. Ezt a korszakot lehetett nevezni, ahogy Tőkés László mondta, posztkommunista korszaknak, lehetett értelmiségibb nyelven az átmenet korszakának nevezni. Én azonban egyetlen, ennél egyszerűbb és kicsit primitívebb mondattal írom le, ez volt az a korszak, amikor a rendes, becsületes emberek állandóan vesztesekké váltak. Ezért a következő időszak, ami előttünk van, ez az új rendszer, amit én próbálok Magyarországon a magam erejéből is támogatni, az leírható bonyolult módon, filozófiailag, történetileg, meg szociológiailag, de leírható a hétköznapi emberek egyszerű és világos nyelvén is. Most egy olyan berendezkedést akarunk fölépíteni Magyarországon, ahol az, aki betartja a törvényeket és becsületes, az jobban jár, mint az, aki nem tartja be, és az, aki becstelen. Egész egyszerűen azt akarjuk, hogy a tisztességes embernek, emberek előtt térnyíljon, és ne egyszerűen erkölcsi, hanem anyagi előny is származzon abból, ha valaki munkát vállal, családot tart fönn, betartja a törvényeket és becsületesen dolgozik. Az ő világukat, az ő országukat akarjuk fölépíteni a spekulánsok eddigi 20 sikeres évével szemben. Így is le lehet írni azt, ami Magyarországon történik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt sem akarom eltitkolni, a 2010-es év az rendkívül gyötrelmes év a magyarok számára. Ha a politika felől nézzük, akkor persze lezártunk egy korszakot, ami óriási siker, föl akarunk építeni egy nemzeti együttműködés rendszerét, ami óriási siker, de ha számba vesszük, hogy a magyar emberek a politikától függetlenül mit álltak ki ebben az évben, akkor föláll az ember hátán a szőr. Most egy rövid felsorást fogok tenni. Mi történt a magyarokkal 2010-ben? Elvesztettek egy havi nyugdíjat. Elvesztettek a közszférában egy havi közbért. Az áfát egy mozdulattal 20-ról 25%-ra emelték, felemelve mindennek az árát. A nyugdíjkorhatárt egyetlen mozdulattal 62-ről 65 évre emelték. És a nemzeti össztermék több mint 1,5%-át kitevő költségvetési zárolást is el kellett szenvedniük az összes területnek, az oktatástól a kultúráig. És mindez egyetlen év alatt. És ha most arra gondolnak, hogy ezek az intézkedések olyanok, amiből csak egy is, mindenhol Európában tömeges társadalmi ellenállást vált ki, itt van a román eset, de az áfa emelés 2%-ponttal Németországban sztrájkokat hoz, a nyugdíj emelés ennél kisebb mértékben 60-ról 62-re Franciaországban sztrájkokat vált ki. Ha innen nézzük, akkor a magyarok teljesítménye óriási. Az, amit a magyarok ebben az évben vállaltak, a saját gazdaságuk ismételt versenyképessé tétele érdekében, ez messze meghalad minden más európai vállalást. Ennek a fényében a bankadó egyáltalán nem tekinthető valami a társadalmi nehézségeket, szociális nehézségeket elkerülni akaró kormányzati intézkedésnek. Csak ezekkel az intézkedésekkel együtt látható, hogy Magyarország ebben az évben a versenyképesség visszaállítása érdekében nagy lépéseket tett. És jövőre szeretnénk egy egykulcsos adó bevezetésével, átgondolt bevezetésével, amely senkit nem hoz hátrányos helyzetbe, tovább növelni a versenyképességünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek összességében nehéz, súlyos intézkedések, de jó reményekre jogosítanak föl. Azonban vannak rendkívül rossz hírek is Magyarországon. Ha Magyarországot egy nem politikai közösségként, hanem egy kulturális teljesítményként fogjuk föl, egyfajta civilizációként, az élet megélésének sajátos magyar módjaként, akkor azt kell mondanom, hogy ez a mi közös magyar civilizációnk, ha úgy tetszik, ahogy én mondani szoktam, Magyarország két szóba írva és kisbetűvel, ez a magyar ország, ez bajban van. Ugyanis ezeket a kulturális közösségeket és civilizációkat, mint a miénk, a magyar nemzet, ez két forrás szokta táplálni. És abból bármelyik eltűnik, ezek összeomlanak, vagy úgy meggyengülnek, hogy a jó ég tudja, talpra állnak-e még egyszer. És ma Magyarország mindkét forrás tekintetében rosszul áll. Az ilyen nemzeti civilizációknak az egyik forrása az energia, méghozzá az emberi energia. Az a meggyőződés, hogy érdemes alkotni, érdemes értéket létrehozni, hogy a gyarapodás az egy lehetséges és értelmes dolog. Ebben a hitében a magyarok az elmúlt 8 évben megrendültek. A másik dolog, ami kell, az az állandóság tudata. Hogy vannak dolgok, amelyek nem változnak meg. Hogy néhány dologról közösen ki tudjuk mondani, hogy ez rossz, ez pedig jó. És ez nem fog megváltozni. Spekuláció rossz, a munka jó. A törvényt betartani jó dolog, a törvényt kijátszani rossz dolog. De a Magyarországon az elmúlt 8 évben, nem beszélve azt megelőző 80-ról, az állandóság tudata megrendült. Ezért a mostani kormánynak az a feladata, hogy egyfelől meggyőzze a magyarokat, hogy érdemes energiákat mozgósítani, másfelől egyfajta modern békeidők állapotát hozza el, hogy bizonyos értékek ismét állandóvá váljanak, és a magyar életnek legyen tartós, kiszámítható állandósága. Ezek azok a célok, amelyek a magyar kormányt most vezetik. Hogy erre képesek leszünk-e, tisztelt hölgyeim és uraim, ezt most nem tudom megmondani. Minden esetre mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Persze ez a kérdés, amikor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a magyar gazdaság méreteit figyelembe véve, a magyar gazdaság tőke ellátottságát figyelembe véve, van-e valami speciális faktora a magyar életnek, a magyar gazdaságnak, amelyre építkezhetünk? Van-e valami, amire egy sikertörténetet föl lehet építeni? És itt tisztelt hölgyeim és uraim, azt kell mondanom, hogy nem marad más, mint hogy ismét az intelligenciánkra támaszkodjunk. A sajátos magyar részjárásra, a szellemi képességeinkre, egész egyszerűen azt kell mondanom, hogy Magyarországot a tudás földjévé kell tenni. Ha Magyarország nem válik a tudás földjévé, akkor ebben a nagy átrendeződésben mi nem tudunk nyerni. Azt gondolom, hogy Magyarországot a történelme predesztinálja erre a szerepre. Az a körülmény, hogy Magyarországon mindig zűr volt. Mindig zűr volt. Hogy minden hadiút keresztül ment rajtunk. Hogy délnyugatról római keresztény hatások értek bennünket. Aztán északi irányból a reformáció hatása. Aztán az ortodoxia a másik irányból. Aztán az iszlám a harmadik vagy negyedik irányból. És ezek mind valahogy megjelentek, hatottak, átmentek Magyarországon, ezzel nagyon sok zavar, nyomorúság és fájdalom következett. De közben ez rendkívül élessé és kifinomultá tette az észjárásunkat. Ezért a magyar észjárás alapvetően szintetizáló észjárás, ami a legnagyobb előny lehet a 21. században. Ezért nekünk ehhez kell visszafordulnunk, oktatás, kultúra, államszervezés. Ezek azok az erények, amelyekre építeni lehet egy sikertörténetet a 21. században. Ehhez már csak azt kéne, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy egy kicsit biztassuk egymást. Mert a magyar az olyan, szemben a románnal, szemben jó néhány más szomszédos állammal, a nyugatiakról nem is beszélek, akik ha egy ilyen kicsi sikert érnek el, abból lelkileg évekig megélnek. Mert beszélnek róla, biztatják egymást, büszkék rá. A magyarok, ha egy ekkora sikert érnek el, akkor is az ilyen kicsi negatív következményekről beszélnek. És hogyha ezen nem tudunk változtatni, nem valami fajta kormányzati prédikáció hatására, mert azt mindig csak kinevetik az emberek, hanem belül őszintén nem hisszük el, hogy a jövő tartogat számunkra esélyeket, és amit magunk előtt látunk siker, az nem a fonákja, hanem a színe valaminek, és a színét kell nézni, és nem a fonákját. Ha nem tudjuk a cinizmust kiírtani magunkból, ha nem találjuk meg a magyar szellem humor iránti érzékét, a cinizmustól elválasztó ösvényt, akkor hiába a szellemi képességeink, ezek nem társulnak olyan lelki képességekkel, hogy a szellemi képességeinkre építeni tudjunk. Ezért Magyarországnak, ezt szokták morális átalakulásnak is mondani, én inkább úgy fogalmaznék, hogy Magyarországnak egész egyszerűen hinnie kell a saját sikerében. Ahogy a siker miből áll, milyen arányban találkozik a sikerben a teljesítmény, meg a sikerbe vetett hit, ezt még egyetlen tudó se tudta kimutatni. De én hajlok arra, hogyha arra a kérdésre egyszer választ keres valaki, hogy miért tudtunk egymás után háromszor olimpiát nyerni vízilabdába, akkor könnyen lehet, hogy nem csak azért, mert mind a háromszor mi voltunk a legjobbak, hanem mert mind a háromszor mi gondoltuk magunkról azt, hogy mi vagyunk a legjobbak. És ez nagyon fontos dolog. Vasár... Ezek azok a, ha úgy tetszik, politikán túli dolgok, amelyeknek életrehívása, gerjesztése, megerősítése, a kormányzás sikerének záloga is Magyarországon, de ami még fontosabb, ez az előföltétele annak, hogy Magyarország abban a nagy átalakulásban, amit itt próbáltam néhány ecsetvonással érzékeltetni, olyan helyet találjon magának, amely méltó hozzánk, és amely nem süllyedő, hanem emelkedő élet lehetőségét biztosítja mindannyiunk számára. Ezért csak annyit mondok, hogy hajrá Magyarország, hajrá Magyarország!
Gracias.
előadások kétharmadán túl vagyunk. És ez a mostani délelőtt is talán jól bizonyítja, hogy szerencsés dolog, hogyha a politikusok és a papok együtt tartanak előadást. Persze ilyenkor mindig fölcserélődnek a szerepek, és általában a papok ilyenkor politizálnak, és a politikusok pedig moralizálnak. Azt gondolom, hogy egy kiváló demonstrációját láthattuk ennek a nagyon régóta ismert tételnek. Ez mindig így van, mikor papok és politikusok egyszerre lépnek föl. Hölgyeim és uraim, Orbán Viktor gondolatai közül azt szeretném kiemelni, amikor azt fogalmazta meg, hogy a nagy globális átrendeződésnek az eredményeképpen Közép-Európa könnyen harapófogóba kerülhet. És hogy Közép-Európa ne kerüljön harapófogóba ebben a globális átrendeződésben, nagyon észnél kell lennie. És ebből a közép-európai építkezés szempontjából kiemelkedő jelentősége van a magyar-román kapcsolatoknak, amiről szintén azt hiszem hallhattunk egy nagyon fontos mondatot. A magyar-román kapcsolatok azért barátiak és azért őszinték, mert érdekeken alapulnak. Első hallásra talán meglepő ez a mondat, de azt hiszem, hogy fontos ennek a értelmét megértenünk, hogy melyek is ezek a magyar-román érdekek, amelyek a mi barátságunknak és a mi őszinte kapcsolatunknak az alapját képezik. Traian Băsescu, Románia elnöke.
Încep prin a vă mulțumi pentru invitația de a participa la școala de vară,
hogy a Tusnádi nyári egyetemen, szabad egyetemen részt vettek. Örömmel jöttem, még akkor is, ha valószínűleg a mi találkozásunk vitákat fog gerjeszteni.
Azért, suntem oamenii dialogului și
mert a párbeszéd emberei vagyunk mindnyájan, meggyőződésem, hogy kölcsönösen elviseljük egymás nézeteit, addig, amíg megtaláljuk az egyetlen helyeset. Azzal kezdeném, hogyha nagyon komoly dologról fog beszélni. Mielőtt Tusnád fürdőre jöttem, ezzel foglalkoztam. A találkozó nevéből kiindulva, Közép-Európa, Európa közepe? És kérdőjellel fejeződik be. Ennek a kérdőjelnek szeretnék válaszolni. Elsősorban. Nem rejtem véke alá, hogy mindjárt, akik azon a földön élünk, van egy esélyünk. Az esély abban van, hogy a föld gombolyú, és mindenki meggyőződhet arról, hogy az a pont, ahol van éppen, éppen az a föld közepe. Hasonlóképpen, hogyha a naprendszert nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a minden bolygó a föld körül fölött. Képzeljük el, hogy mi a Marson vagyunk, akkor azt mondják, hogy a föld a Mars körül forog. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból kiindulva a kérdőjelnek jogosultsága van. Ez eltekintve ettől, akkor, amikor Közép-Európa fontosságáról beszélünk, ahogy földrajzilag meghatározott, még akkor is, ha mi románok, és lehet, hogy én, mint a román állam elnöke az utóbbi 5,5 évben megtanultam, hogy relativitás elmélete alapján viszonyuljak a földrajzi kérdéseket, mert megértettem, hogy nem az egyik térség vagy a másik fontos, hanem nagyon fontos egy valamely térségen belüli egyensúly, valamint ennek egyensúlya a másik térségekkel. És hogy pontosan megértsenek, mire gondolok,
importanța unei regiuni,
valamely területnek a fontossága,
dată în primul rând de capacitatea ei,
a fontosságát az a kapacitás, az a képessége határozza meg, hogy milyen érték többletet tud hozzáadni a világ értékeihez. Egy dolog az, hogy valaki jó kapcsolatokkal és tiszteleten alapuló kapcsolatokkal van minden más térségben, és más kérdés az, amikor valaki olyan térségben él, ahol állandó viták vannak, állam közötti viták, és mi egy ilyen nem egy ilyen területen, mondjuk egy Balkán területen. Nincsenek etnikumok közötti nagy nézeteltérések, valamint vallásbeli különbségek. Nagyon fontos, tehát az véleményem szerint, hogy egy olyan térségben élünk, amelyben az emberek közötti kapcsolatok, az államok közötti kapcsolatok, a többség és a kisebbség közötti kapcsolat, ez kiegyensúlyozott. Mondhatnám, hogy ilyen szempontból Közép-Európa egy olyan terület, amely megerősödik, és a megbékélés, a román-magyar megbékélés ennek a térségnek az egyik pillérje. Kétségtelenül mindaz, amit a két ország népe és politikusai megvalósítottak, a legnagyobb sikerünk az utóbbi 20 évben. A megbékélés megengedi számunkra azt, hogy a jövőt bizalommal tekintsünk a jövőre, és amely a két nép közötti kapcsolatok fejlődésének alapja kell legyen, a többség és a kisebbség közötti kapcsolat záloga a jövő vonatkozásában. A legőszintébben az a véleményem, hogy nagy tévedés lenne, ha azt hinnénk, hogy képesek vagyunk Közép-Európában egy olyan térséget építeni, amely földrajzi tényekre alapulna, amely állandóan a történelem nem kedvező, kellemetlen tényeire alapulna, az etnikumokra alapozódna, a vallásbeli különbségekre és egyebekre alapozódna. A pozitív fejlődése ennek a térségnek abban rejlik, hogy ez egy olyan térség, amely közösen elfogadott értékek alapján fog fejlődni. Ezek olyan értékek, amelyeket mind Románia, mind Magyarország magáévá tett, akkor, amikor beléptek a NATO-ba, amikor Európai Uniós tagok lettek, akkor, amikor például Románia eljut Magyarország szintjére és a Schengeni országok körébe lép. Nem az etnikum, nem a vallás, a hit, nem a földrajz, nem a történelem, azok a tényezők, amelyek a térség fontosságát hangsúlyozzák, megerősítik, hanem az értékek, hanem azok az értékek, amelyeket mind a románok, mind a magyarok magukinak tekintik, és teljes mértékben jelenleg kijelentés szintjén. Ezeknek az elveknek a megvalósulása azonban időigényes. Nem akarok a magyarokról beszélni, de nyilvánvaló, hogy a románoknak egy bizonyos különbsége van. Különbség jelentkezik a nyilatkozataik és a napi tetteik között. Ez egy olyan dolog, amelyet szép lassan módosítanunk kell, és azt kell tennünk, hogy a kettő fedje egymást. Vagyis a nyilatkozat az értékek elfogadására vonatkozóan, és az, ami, ahogyan valóságos életet, a nap, mint a napi életet megéljük. Ezért vannak különbségek ilyen szempontból. Számomra, és itt személyes véleményemet fejtem ki, akkor, ha földrajzilag Közép-Európában vagyunk, a térség politikai központja, amelyben élünk, tulajdonképpen Brüsszel. Brüsszelben közösen építjük a többi 17 tagországgal a jövőre vonatkozó szándékainkat, megerősítjük ezeket, erőssé tesszük magunkat a világ versengés közepette. Minden egyes román számára, és meggyőződésem minden magyarra is érvényes ez, a jövőre vonatkozó erőfeszítéseinknek a középpontja Brüsszel kell legyen. A jelenlegi gazdasági krízis rámutatott az európai építkezésnek a gyenge pontjaira. Ezek fölött meg kell tanulnunk uralkodni, újra fogalmazzuk a gondjainkat, új helyzetet állítunk, és mindaz, amire rámutatott a gazdasági válság, azokat kijavítsuk. Viktor nagyon helyesen aláhúzta, hogy melyek azok a mínusz tényezők, amelyekre a gazdasági krízis ráirányította a figyelmet. Véleményem szerint nyilvánvaló, hogy az új tagországok, Romániát és Magyarországot is beleértve, fontossá válnak az Európai Unió számára, nem csak akkor, ha magukévek tekintik az európai értékeket, és idővel majd teljes mértékben alkalmazni is tudják. Országaink azért is fontosak, mert fontos hozzájárulást valósíthatnak meg az európai értékek megvalósítása sorban, valamint az Európai Unió megerősítése tekintetében. Az első dolog, amit megemlítek, egy olyan projekttel kapcsolatos, amelyre az a megtiszteltetés vár, hogy a magyar elnökség alatt kerül elfogadásra, és pedig a Duna stratégia, amely egy román-ausztriák osztrák kezdeményezés, de zárójelben mondhatom, hogy az első ajtó, ahol kopogtattunk, azért, hogy még egy országot kezdeményezőnek tekintsünk, az Budapest volt. Csak aztán mentünk Bécsbe, miután Budapest visszautasított. Viszont Orbán Viktor, mint az Európai Tanács, Európa Tanács elnöke, majd lehetősége lesz arra, hogy kezdeményezze és elindítsa a Duna stratégia tervét. Ezért is örültem annak, hogy a magyar elnökség idején a Duna stratégia ezt prioritást fog élvezni. Egy másik program, egy másik projekt, amely nagy érdeklődésre tarthat számot Románia és Magyarország számára, ez a romák kérdése. Tudom, hogy nem tetszik nekünk, hogy nyíltan beszélünk erről a kérdésről, de semmi esetre sem a romák beintegrálódásának kérdése. Ez nem nemzeti kérdés, nem romániai, nem magyarországi, vagy bármely más országé, amely egy kisebbségnek jó részét magának tudhatja. Itt egyik nem teljesült dologról beszélhetünk a vonatkozásban. 2008-ban, mint az Európa Tanács tagja, sikerült elfogadtatnom azt, hogy az Európa Tanács egy stratégiát valósítson meg a Európai Uniós roma integráció tekintetében. Sajnos ez a terv azonban nem valósulhatott meg. Jelenleg viszont lehetővé vált a romák számára, hogy a különböző országok között mozogjanak, a romák is Európai Uniós tagok, állampolgárok, és ezért a magam részéről most újból szeretném kezdeményezni, hogy Európai Uniónak európai szinten kell legyen egy roma integrációs terve, projektje, és egy olyan ország, amelyben romák élnek, előfordulhat az, hogy a romáknak a letelepedését megtiltják. Románia viszont soha nem fogja ezt tenni, mert az Európai Uniós elveket magáévá tette, azaz minden egyes európai állampolgárnak joga van a szabad mozgásra. Egy másik projekt az energetika vonatkozásában, amely területén együtt dolgozhatunk, azok, akik Európának ezen a felén élünk, és érték többletet adhatunk hozzá az Európai Unió egészéhez. Meggyőződésem, hogy a következő időszakban azok a projektek, amelyeket az Európa támogat, valósággá válnak. Itt nagyon őszinte leszek. Jelen pillanatban, hogyha európai energetikai projektekről beszélünk, South Streamról beszélünk, és Nabucco-ról. Románia határozott marad a Nabucco terv vonatkozásában, ezt támogatja fel, és nem fog a South Stream, a déli áramlat és a Nabucco között változni, változtatja a véleményét, mert a Nabucco az, amely biztosítja az szükséges energiát. Nem utolsó sorban mondanám, hogy Európának ez a része, Közép-Európa rendelkezik pontosabban az a célja, hogy megerősítse a transatlanti szövetséget. Mi pontosan megértjük azokat az Európai Uniós különböző felfogásokat az európai országok tekintetében. Különbözőségek vannak az Orosz Föderáció, valamint a transatlanti országok tekintetében. Abból a feltételezésből indulok ki, hogy valóban a nemzeti biztonság az másképp tekintendő, hogyha az Atlanti-óceán van a országhatár, és másképp tekinted azt, hogyha Fekete-tenger az. Azt hiszem, hogy itt működnie kell a mi képességünknek, diplomáciai képességünknek, a mi sikeres elgondolásainknak azért, hogy a valóságból kiindulva Európának szüksége van egy erős transatlanti kapcsolatra, és ugyanakkor az Orosz Federáció egy másik valóság, ami senki sem hagyhat tekintetten kívül. Nem csak a biztonság szempontjából, hanem az energetikai források tekintetében is. Megállnék egy olyan térség vonatkozásában, ahol egy nagy sebezhetőségünkre tudunk rátapintani, mi vonatkozásunkban különösen, és Közép-Európa tekintetében külön. Erre a gazdasági válság hívta fel a figyelmet. Az országaink költségvetése és a költségvetéseink kiadási oldala főleg. Soha nem fogunk tudni fontosak válni addig, amíg pénzt kell kölcsönkérnünk azért, hogy nyugdíjt és fizetéseket tudjunk kifizetni. Addig, amíg nem fogjuk megállapítani, hogy a szociális Európa tulajdonképpen egy performáns, teljesítőképes, egy kutatásokra irányul Európa, egy Európa mindjártunké. A lényeg, hogy ha azért azt folytatjuk, hogy kifizethessük a nyugdíjakat és a szállókat, ehhez pénzt kell kérnünk, az egyik nagy tévedés. Tudom, hogy nagyon nehéz egy politikus számára, hogy egy ilyen üzenetet közvetítsen. Tudom, hogy általában az, aki a rossz hírt hozza, annak fejét veszik, de inkább vegyék fejemet, mintsem, hogy a saját népemet ne figyelmeztessem arra, hogy nagyon fontos döntéseket kell hoznunk. Ha folytatjuk a kölcsönkérés útját azért, hogy a belső igényeinket kielégítsük, és ne fejlesztésre fordítsuk ezt a pénzt, mert tulajdonképpen óriási hibát követnénk el, állandóan hátul maradnánk, és egyre hátrább kerülnénk Európai Unió fejlett országaihoz képest. Lehet, de nem is inkább, hanem önök jól látták, hogy ez a térség, a térséget globálisan elemzik, nem csak Romániát, Magyarországot, Lengyelországot vagy Bulgáriát, hanem akkor, amikor előjelzések, gazdasági előjelzések történnek, akkor az egész térséget figyelik, és ez teljesen jogosan teszik, hiszen nem vagyunk függetlenek egymástól, hiszen bármely országnak az összeomlása, a kollapszusa, ez a többiek is befolyásolná. Bármely ország pénzének, Románia, Magyarország, Bulgáriának a pénzének a romlása, az összeomlás a többi országra is hatással van. Ezért valószínűleg az egyik nagyon fontos döntés, amit kellene azonnal meg kellene hoznunk, az, hogy annyit költsünk, amennyit termelünk. És az Európai Uniótól kapott pénzeket fejlesztésre használjunk, és kölcsönpénzt is fejlesztésre használjunk, és nem fogyasztásra. Az adósságoknak a növekedése tulajdonképpen csökkenti a mi otthoni döntő képességünket, döntési képességünket. Vannak, akik ezt tagadják, nem hiszik el. Még egyszer figyelmeztetem őket, hogy így történik azok, ez történik azokkal, akik ettől kezdve a költségeiket nem fogják ellenőrizni. A kapitalista rendszer, mielőtt a krízis kirobbant volna, nem létezik. Egy más típusú kapitalizmust kell építenünk, egy igazi kapitalizmust, és nem a spekulatív kapitalizmust. Egy nagyon erős kapitalizmust kell kidolgoznunk, kifejlesztenünk, amely a versenyképességre alapozódik, és amely a mi napjainkat teszi élhetővé, és a következő generációk életét is biztosítja. Túl minden értéken a mi képességünk, hogy az, amit elfogyasztunk, azt meg is termeljük, ez létkérdésé válik. Nagy előnyünk van több országhoz képest. A mi óriási előnyünk, hogy sokkal kisebb az eladósodottságunk, mint egyéb fejlett országoknak, gazdaságnak fejlett országoknak. Romániának például körülbelül 32-33%-os a belső nemzeti bruttó termékből a képest az eladósodottság, de ez csak akkor fogja teljes egészében fedezni a belső fogyasztást, hogyha ez nőni fog. És minden pénzünket a fejlesztésre fog mondani. Viktor jól mondta, hogy ahhoz képest, hogy különös országokban minden megszorító intézkedéseket tettek, mint például Romániában is. Ezeket az embereket éveken keresztül a politikusok becsapták. Egész egyszerűen megvásárolták a szavazatokat, hogy növelték a fizetésüket, a nyugdíjakat, megvásárolták a szavazatukat a szociális segélyeken keresztül. Közép-Európa, Közép-Európának vissza kell térnie ahhoz, hogy a termelő munka megint érték legyen, és ez lesz a jólétnek a záloga, nem az, amit különböző szavazócédulákkal biztosítottak. A különböző kompetenciákat, ezeket vissza kell szereznünk, mert a Nemzeti Bank ez mindenféleképpen be kell töltse a feladatát. A románok nem mondhatják, hogy a románokat nem figyelték arra, hogy megnőttek a nyugdíjak kétszeresére majdnem. Senki sem figyelmeztette őket arra, hogy a nyugdíjalap ezt nem tudja tulajdonképpen fedezni. Ideje van annak, hogy erősekké váljunk, és nem segélyezettekké. Azt szeretnénk, ha Közép-Európa az Európai Unióban fontos játékossá válna. Ezt javaslom a románoknak, Viktor ezt javasolja a magyaroknak. Tegyük meg tehát ezt együtt. Köszönöm.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elkészült tehát egy nagyon fontos román államelnöki leltár is, és azt gondolom, hogy aki figyelt ugyanazokat a fogalmakat, ugyanazokat az értékeléseket, ugyanazt a gondolati keretet tapasztalatta a magyar miniszterelnök, illetőleg a román államelnök szavaiban is, akkor, amikor spekulációról, akkor, amikor egy új fajta kapitalizmusról beszéltek, és akkor is, amikor most itt hajolt hozzám Orbán Viktor, és megkérdezte, hogy a munka az románul is munka? Azt gondolom, hogy nagyon érdekes ez a párhuzam. Valóban a megoldás, a kiút Magyarország és Románia számára a munka értékének a helyreállítása, és azt gondolom, hogy nagyon messzeható üzenete van ennek a mindkét nép nyelvében meglevő azonosságnak. Hölgyeim és uraim, megérkeztek a kérdések, 68 darab kérdés érkezett, ezért némi elnézést fogok kérni, hogyha nem mindegyik kérdést fogom felolvasni a maga teljességében, de néhányat föl fogok a maga teljességében olvasni, és a tartalmi szempontra pedig igyekszem figyelni, hogy senki ne maradhasson ki. Orbán Viktornak érkezett kérdések. Jakab Bernő kérdezi azt, hogy Orbán Viktor mit ért a román-magyar megbékélésen.
Kedves nézőink, eddig tartott élő közvetítésünk a Málványosi Nyári Szabad Egyetemről. A Tusványos 21. rendezvényén az elhangzott fórumon sorrendben Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, illetve Traian Băsescu Románia államelnöke beszélt, juttatottak előadást. A szó a stúdiójában.
Kedves nézőink, a mai Tusnádfürdői eseményekről híradásaink van, az egész heti rendezvényekről pedig a heti hírmondóban láthatnak összefoglalót. Viszontlátásra a híradóban 3.4.12-kor.
A számok pörögnek megállás nélkül. A fizetésem egy jelentős része a közüzemi számlákra megy el. Bele sem merek gondolni, hogy mi lesz így velünk.
Nem mindig zárom el a gázrózsát főzés után, és egész nap megy a légkondicionáló. Tudom, hogy lehetne másként is, de egyszerűen nem tudok mindenre odafigyelni.
Szeretem, ha minden lámpa világít a szobámban, de megfogadtam, hogy ezentúl spórolni fogok az energiával.
Az energiatakarékosság kifizetődő. Tegyen ön is, hogy lassuljon a számláló.
Mi az első, amit észreveszel rajtam? Az igéző tekintetem? A vizelettartási problémámat biztosan nem. Hála a Tena Ladynek, mely egyedi Fresh Odor Control rendszerével hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat. Kérjen ingyenes termékmintát tenalady.hu 0680 20 10 20. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Jó szívvel ajánlom önöknek a Normafa idősek otthonát. Itt már 1 millió forinttól remek hangulat várja önöket. Hogyha az életem véletlenül úgy alakulna, akkor nagyon szívesen jönnék ebbe az intézetbe.
Térdizületeim porckopása miatt sokáig nem élhettem teljes életet. Mióta azonban a Donát szedem, ismét tudok a családommal kirándulni, semmilyen korábban fájó mozdulat nem jelent gondot.
Már napi egy tasak Donapor gátolja a porckopást, csillapítja az ízületi fájdalmat és javítja a mozgékonyságot. Donapor és tabletta, kiemelkedő glükózamin tartalommal. Dona, a térdvédő. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Eddig nem élvezhettem kedvenc ételeimet, mert ételdarabkák szorultak a fogsorom alá.
Most nagyobb biztonságot élvezhet a Corega ízmentes műfogsor rögzítőkrémmel. Első alkalommal csak kis mennyiséget használjon. A Corega segít meggátolni, hogy étel kerüljön a műfogsor alá, és semleges íze nem változtatja meg az ételek ízét.
Bármi tehetek, és az ízét is élvezhetem. Corega ízmentes műfogsor rögzítőkrém. Magabiztosan beszélni, nyugodtan enni, bátran mosolyogni.
Néha a legtermészetesebb dolgok is segítségre szorulnak. Ha székrekedésem van, a Dulcolax hatásos, mégis kíméletes megoldást nyújt.
Este beveszem a Dulcolaxot, és másnap élem a megszokott ritmusom.
Speciális védőbevonata miatt otthat, ahol kell. Hatásosan, mégis kíméletesen.
A nők nem egyformák, de van valami, amiben egyetértenek. Dulcolax megkönnyíti a dolgát. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ha csak egy kicsi hiányzik, sürgősen hívja a Providentet 0640 50 50 50.